Itt vagyunk továbbra is élő adásban a mikrofonnál.
Csegezi Mária.
És Lukovics Milán. Azokat is szeretettel köszöntjük, akik most kapcsolódnak be a Napindító című műsorunkba. 1914-ben ezen a napon halt meg Feszti Árpád. Remélem, hogy mindenkinek az jut eszébe róla, ami nekünk, hogy a Szópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban található az ő monumentális körképe a magyarok bejöveteléről, úgyhogy ebből az alkalomból Kertész Péter igazgató úrral beszélgetünk a Szópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark részéről. Szép jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Én is üdvözlöm a hallgatókat egy gyönyörű napsütéses Szópusztaszerről.
Isten hozta már a rádióba.
Mi lesz a mai program a Ópusztaszeri év emlékhelye kitüntető címmel felruházott emlékparkban?
A mai program tulajdonképpen a kalandos emlékhelyek körében zajlik le. Igazából most kaptuk meg az év emlékhelye díjat, amely egy nagyon nagy kitüntetés itt a Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparknak, hiszen a...
Szívből gratulálunk!
Köszönjük szépen! Elmúlt évek, vagy inkább azt mondom, az elmúlt évtizedek munkáját jutalmazták ezzel. Ugye mi megpróbáljuk ezt az emlékhelyet a lehető legjobb körülmények között fenntartani, reklámozni és fogadni az ideérkező látogatókat. Ilyenkor rendhagyó tárlatvezetéseket szervezünk egyébként a Feszti körképnél, de hát érdemes eljönni, illetve a kalandos emlékhely keretében számos programmal találkozhatnak az ideérkezők a skanzenben, úgyhogy ilyenkor azért is érdemes eljönni, vagy akár a jövő hét végén, hiszen a pünkösdi rendezvényünk is egy nagyon átfogó rendezvény lesz, ugye a pünkösdi vasárnap és pünköst hétfőn is, de ilyenkor a skanzen is életre kell egyébként, tehát nem csak a Feszti körképnél vannak rendhagyó tárlatvezetéseink, hanem van kiállításunk például a Magyarország a két világháború között, Magyarország társadalma és kultúrája, ugye mi ezzel csatlakoztunk a Klebelsberg emlékévhez is, tehát itt is különleges tárlatvezetéseket kapnak a látogatók, itt egyébként akár még Horthy Miklós személyes tárgyaihoz is közel juthatunk, hiszen azért mégiscsak a két világháború időszakát, azért a Horthy család működése is jellemezte több más minden mellett, mint például a Klebelsberg Kunó mellett, akinek az életéről és a munkásságáról a skanzenben is a volt egyszer egy oskola programba is találkozhatnak a kedves látogatók, úgyhogy mindenképpen érdemes eljönni Ópusztaszerre, hiszen a gyönyörű park mellett azért rengeteg kiállításunk, honfogláskori lovas bemutatónk is várja az ideérkezőket.
Ugye? Kicsit szégyen, hogy én összesen csak kétszer voltam Ópusztaszeren, és ráadásul a kettő között is elég hosszú idő telt el, és az volt a benyomásom, hogy óriási változás, fejlődés, rengeteg újdonság jellemezte azt az időszakot, és az a legutóbbi ott létem is már jó régen volt, gondolom azóta töretlen a fejlődés, hogy egyáltalán hogy indult ennek az emlékparknak a létesítése, és hát hogy ennyire dinamikusan tudják fejleszteni.
Hát igen, tulajdonképpen azt mondhatom, hogy 1896 óta tart ez a dinamikus fejlődés, kisebb-rövidebb megszakításokkal. Igazából ugye akkor kezdődött el az emlékpark élet, amikor Göndöcs Benedek pusztaszeri apát lett. És Göndöcs Benedek volt az, aki elkezdett ásatásokat folytatni a területen, hiszen a Gesta Hungarorumban, ugye elhírják már a terület fontosságát, hogy az, hogy Árpád és vezérei tulajdonképpen a honfoglalás után, itt a Körtvei tónál, a gyümölcsény erdőben tartották meg az első országgyűlést, és ugye ennek próbálta emléket állítani azóta is a mai napig, hogy hát Göndöcs Benedek a pusztaszeri romoknál kezdett ásatásokat, és ebbe bevonta a kor legnagyobb régészét is, aki egyházi személy volt, szintén ugye Rómer Flórist, és később már, hogy a Göndöcs Benedek felterjesztette az országgyűlés elé, hogy itt mindenképpen emlékhelyet kellene felállítani, és az 1894-7-es törvénycikkeiben szabályozták akkor, hogy a millenniumi ünnepségekre, hogy mindenhova emlékhelyet kell állítani, vagy emlékművet kell állítani, ahol a honfoglalásnak bizonyos eseményei történtek. Ilyen a Veres Veszkei Hágónál ugye állítatott emlékmű, és ilyen volt az Opusztaszeri emlékmű, amit Kallós Ebe szobrászművész tervezett meg, és amely a mai napig látható, és az emlékpark központi helyén fekszik el, és tulajdonképpen innen indul el az emlékpark története, megalakul egy társaság is később, ami Árpád Egyesület néven egy ligetet tervez ide, de sajnos a világháborúk miatt ezt nem tudják megvalósítani, és aztán az 1970-es években indul el újra, amikor is Erdei Ferenc az MTA-nak az akkori főtitkára, ugye kezdeményezésére megalakul a Pusztaszeri Emlékbizottság, amiben két kitűnő tagot említenék meg számos nagyszerű ember mellett, László Gyula régész professzor volt, és tulajdonképpen dr. Csokmájer Otto professzor úr, aki nekem szívemnek is nagyon kedves, hiszen én tanított engem is a tanár úr annak idején, és tulajdonképpen az ő nevéhez köthető maga az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark megvalósítása és kialakítása. László Gyula gondolata volt pedig, hogy a feszti körképet, amely hát egy elég rossz állapotban volt akkor, hiszen 1945-ben egy bombatalálat érte Budapest ostromakor, de László Gyula kezdeményezésére indult el ennek a restaurálása, és hát Trómájer Otto volt az, aki tulajdonképpen ezt az egészet, mint egy nagyszerű idézőjelben, tehát karmester, ugye levezényelte, és mind az emlékparknak a mostani kialakítása, illetve a feszikörkép restaurálás és kiállítása is az ő nevéhez köthető, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek azok az időpontok, amikor elindul az építkezés, a skanzen, ugye a 70-es években került kidolgozásra, Juhász Antal, szegedi nagyszerű néprajzkutató által, aki a Móra Ferenc Múzeumnak volt néprajzi osztályvezetője, majd később a Szegedi Tudományegyetem néprajzi tanszékének vezetője, és azért érdekes az ő munkája, és is emelném ki, nem csak azért, mert személyesen is ismertem őt is, és nagyszerű tanárom volt, hanem azért, mert ez az egyetlen olyan múzeum, én azt gondolom, mármint szabadtéri néprajzi múzeum, amely tulajdonképpen nem csak egy tájegységet mutat be, hanem foglalkozások alapján lett kiépítve, és itt olyan házakat láthatunk, mint Makói hagymatermesztőháza, Szegedi paprikatermesztőháza, például, hogy néhányat említsek csak, és talán ez az egyetlen olyan falu múzeum is, amely városi házakból áll, hiszen az alföldi mezőgazdaságnak egy tipikus és kézzelfogható érdekes volt, ugye az, hogy paraszti körülmények között éltek a város lakói is, és tulajdonképpen itt a Csongrádi Halászház, amit már említettem, vagy Szentesi Ház, vagy Makói Ház, vagy Hódmezővásárhelyi Ház, vagy Szegedi Ház, ugye ezek mind városi épületek igazából, és ez is érdekessége ennek. Úgyhogy ezért is érdemes eljönni az emlékparkba, nem csak a feszti körképért, aminek ugye sajátos is nagyszerű története van.
Én külön köszönöm, hogy Trogmeier Otto nevét megemlítette. Életemben első alkalommal az ő kíséretében jártam Opusztaszeren, és soha nem fogom elfelejteni az ő lelkesedését, hogy igazgatóként micsoda elánnal fogott hozzá ehhez a munkához, és mi mindent alakított ki már az ő életében is Opusztaszeren.
Beszélgessünk azért egy kicsit Feszti Árpádról és a körképéről, mert azért ennek is eléggé hányatott volt a sorsa. Ugye valóban monumentális alkotásról van szó, hiszen majdnem 40 méter az átmérője, 120 méter, hogyha kiterítik, 15 méter magas, tehát 1800 négyzetméter festmény, egész döbbenetes, hogy egyáltalán Feszti Árpádról röviden mit kellene tudnunk 1914-ben, több mint 100 éve meghalt.
Hát igen, Feszti Árpád, vagy Martosi Feszti Árpád, ugye, ahogy a nemesi rangjuk ezt megkívánt, ezt a megszólítást. Ő Ógyallán született egyébként 1856. december 21-én, és hát, mint említettek a műsor elején, Lovránban hal meg 1914. június 1-én. Igazából ő a körkép munkálataiba betegedett be, hiszen egy akkora munka volt, mert utána nagyon nehezen hevert, hiszen az egészségi állapota is szinte ráment. De egy kicsit a családról beszélnék, ugye ők tulajdonképpen Rehembrek néven éltek, ugye Felvidéken, Ógyallán, ott voltak a birtokaik, és apja nevéből, ugye, aki Rehnberg Szilveszter volt, ugye, és végül is Vesztinek becézték ugye a Szilveszterből, amikor nemesi rangot kapott, akkor tulajdonképpen ebből a beszenévből vették át a Veszt nevet, de attól függetlenül ugye, hogy igazából egy német család volt, azért én azt mondom, hogy a legnagyobb magyarok közé sorolhatjuk, hiszen nemesi rangját is azért kapta az Eszterpád édesapja, mert nagyon sok karitatív tevékenységet végzett egyébként, polgárként, és ezt így jutalmazták meg neki. De én azt gondolom, hogy Feszti Árpád egy nagyszerű és tehetséges festőművész volt, és hát ő már azért egész fiatalon magyarságát kinyilvánította, hiszen először azért csapták ki a gimnáziumból, mert alakított egy kört, és ennek a körnek a belépési nyilatkozata az volt, ennek a diákkörbe belépési nyilatkozata az volt, hogy mindenki elvállalta, hogy egyszer meg fog ölni egy Habsburgot. Ugye ez azért tett, ugye, mert ők és az egész család az 1848-as 1942-es szabadságharc bűveletébe éltek, hiszen hát ők ismerték ugye azokat az embereket, akik ebben részt vettek, és hát nem véletlen ugye, hogy aztán Jókai Mór lesz az apósa, és hát ugye együtt élnek tulajdonképpen ebben a nagy 48-as szabadságharc bűveletében igazából, de egyébként visszatér erre, aztán ugye megszökik a gimnáziumból, vándorszínésznek állnak egy csoporttal, akkor a szülők elmennek értük, tehát egy egész kalandos ifjúság és gyerekkora volt Feszti Árpádnak, de aztán később ugye tanulmányait folytatja, amikor benne a fej lágya, és Münchenbe megy a festőiskolába 1874-ben. Itt ismerkedik meg egyébként Karl Kubinski Cseh, meg festővel, aki maga mellé veszi, és önállóan kezdi foglalkoztatni, majd Párizsba folytatja a tanulmányait. Ott egyébként egy tálaton nagyon sikert arat, és az a leső a siker a Delelő című kép egyébként. Aztán Velencébe is megy, ahol szintén fest is tanult, tehát ő azért kijárja ezeket a festőiskolákat, és nagyon híres festményei lesznek a korban. És hát tulajdonképpen a Feszti körkép az nem is az ő ötlete. Tehát amit mi Feszti körképet nevezünk a magyarok bejövetel, az nem is az ötlete, hiszen ő először ilyen körképet 1891-ben egy párizsi útja során lát. Okay. Ugye maga a körkép műfaj az 1700-as évek végén alakul ki, és tulajdonképpen egy brit festőművész, ír származás volt, bár ő magát britnek vallott, a Robert Barkerhez köthető, és már ugye a körkép méretei meglettek említve, akkor elmondanám, hogy azért ekkorák a körképek, mert ugye szabadalmaztatta Barker ezt a körkép stílust, tulajdonképpen az ő találmánya is szabadalmaztatta, és igazából ez a mozgóképek elődje volt, tehát számos körképet ismerünk, ami Európába vándorolt, és a méret azért volt egységes egyébként, ez a 120 méter hosszú, 15 méter magas, de ezeket vitték ugye különböző országokba, kiállították őket, és hát így látja Feszt is a párizsi világkiállításon, ugye Neuville és Declan körképét, az egész század történetét, amely a Franciaország történetét mutatja be a felvilágosodástól a harmadik köztársaságig, és ő ekkor bibliai témájú képeket fest egyébként, és mikor visszajön nagy lelkesedéssel, meséli apósának Jókai Mórnak, hogy ő az özönvizet meg fogja festeni ilyen körkébe, hiszen ez egy nagyszerű stílus, és ez egy nagyszerű vállalkozás is lehet. De hát apósa, ugye, aki egyben az országgyűlési képviselő, akkor is hát nagyon készülnek a millenium ünnepségekre, ugye ő rábeszéli, hogy az özönvíz helyett festse meg a magyarok bejövetelét, és hát tulajdonképpen, amit láthatunk ma a körképen, az nem más igazából, mint Jókai Mórnak a Levente című színdarabja igazából, mert soha nem került színpadra, de maga a forgatókönyv tulajdonképpen másodra lett víve. És azért is olyan egy picit, mikor megnézzük a körképet, és a bemutatása is, mint hogyha ilyen snittekből állna. Tehát, hogy ha bejön a kedves látogató, és megnézi a színjátékot is, akkor egyes jelenetek meg vannak világítva, hogy színpadi snittek, ugye Árpád és vezérei, a fejedelemasszony bevonulása, a csata, a letelepedés jelenet, a fehér áldozás jelenete, tehát mint hogyha egy színpadi felvonást látunk, és ez ezért van tulajdonképpen. Egyébként maga a körkép csodálatos művészi alkotás. Ugye, hogyha már Trogmájer Ottót megemlítettük, amikor a körképet restaurálják, a
lengyelek,
Parancsol?
Lengyelek, ugye? Lengyelek
nyerték fel, igen, mert ezt akartam mondani, hogy Csokmai professzor úr összehív Szegedre egy nagy konferenciát azokból az országokból, akik körképeket állítanak ki. Jelenleg 21 országot ismerünk, ahol még körképeket állítanak ki, és tulajdonképpen itt Szegeden ebből a konferenciából a restaurálás előtte alakul meg a máig is működő International Panorama Council, a körképeket összefogó világszervezet, amely minden évben megtartja a mai gyűlését egyébként, és a tagok folyamatos kapcsolatban vannak, tehát ez azóta is élő szervezet. Most jelen pillanatban volt, hogy Fájtba volt a székhely, most New Yorkban található egyébként, de 21 országot fog össze Washingtontól egészen Kínáig, és ez is Togmeier Ottónak köszönhető, hiszen ő összehívja észre ezeket az országokat, amely azóta is mondom még egyszer találkoznak minden évben, és hát ez egy nagyon-nagyon érdekes és szép dolog. De visszatérve magához a körképhez, ugye először, amikor megfestik a kitűnő festők, Spányi Béla, Vágó Pál, Pálya Celesztin, Újvári Ignác, Mennyánszky László, teljes igénye nélkül, hogy csak néhány nevet soroljak föl, akkor kiállítják tulajdonképpen a város mai Szépművészeti Múzeum helyén található egyébként az a körkép palota, ahol kiállítják először a körképet. Majd ugye később egy új helyet kap a Városligetben, ez is egy kalandos történet, de tulajdonképpen már akkor egy hatalmas ovációval fogadják. Egyébként nagyon nagy maga a körkép palota is, ugye egyszerre 236 fő befogadására képes, ezt csak azért mondom, mert most jelen pillanatban 120 főben van meghatározva a feszi körkép látogatóinak száma az opuszoszeri épületben, tehát el lehet képzelni, hogy akkor ez mekkora épület volt igazából, amely szinte dupla embertömeget tudott befogadni. És hát egy hatalmas ovációval fogadják egyébként, tehát már a korabeli újságok is írják, hogy amikor az emberek bemennek, meglátják, akkor leveszik a kalapjukat, és elkezdik énekelni a himnuszt. Tehát ilyen hatással volt akkor az emberekre, és elmondhatom, hogy a mai napig is ilyen hatással van, hiszen tegnap vezettem épp egy csoportot a körképhez, ami szintén ugyanúgy lenyűgözött, és nagyon érdekes ilyenkor a látvány, hiszen azokat az újságcikkek jutnak az eszembe, amiket olvastam, hogy a körkép első bemutatásáról, aki először látja, az teljesen lenyűgözi, aki másodszor látja, annak teljesen a hatása alá kerül újra, tehát én azt gondolom, hogy érdemes visszatérni, és nagyon sokszor megnézni, hiszen én igazából, de lassan 20 éve nézegetem ezt a képet, és még mindig akad rajta érdekes és újdonság. A mai napig kutatjuk egyébként magát a történetet, illetve magát a képet, mindig egy-egy új felfedezést teszünk rajta.
És árulj el, hogy mit jelent ez a díj az önök számára, ez a kitüntető cím?
Az évemlékhely, ez egy érdekes, hát igazából egy lelki felelkezés, igazából, hogy az ember munkáját elismerik, tehát itt az egész emlékpark és a csapat munkáját elismerik. Ugye pályázni kell erre a díjra, a Nemzeti Élet, a Történelmi Emlékhelyek pályáznak erre a díjra, és igazából egy bizottság, a Nemzeti Emlék és Kegyeleti Bizottság bírálja el ezeket a pályázatokat. Itt tulajdonképpen be kell számolni a emlékhely munkájáról, tehát a kommunikációjáról, hogy kommunikál tulajdonképpen a látogatókkal, vagy éppen hogy reklámozza az emlékhelyet, milyen programokat biztosítunk folyamatosan, hogy az emlékhelyen állandó ismeretlenül és szórakoztató programokat tudjunk biztosítani, amely identitásnövelő is egyben, felmérik, hogy milyen az emlékpark állapota, milyen a környezet, tehát hogy tartjuk rendben tulajdonképpen ezeket az emlékhelyeket, milyen a kooperatív készsége, hogyan működik együtt más nemzet és történeti emlékhelyekkel, más muzeális, kulturális intézményekkel, milyen kreatív, újszerű eszközöket von be egyébként, milyen az ifjúságnevelési és emlékezetpedagógiai programja, vagy milyen családbarát fejlesztéseket hajt végre. Tehát számos pontot bírálnak el, és hát ilyenkor az ember lelke természetesen, ugye azért egy picit felemelkedünk, amikor azt mondja, hogy hát ebben most mi vagyunk a legjobbak országosan.
És mire a legbüszkébb?
Mire vagyok a legbüszkébb? Hát én azt gondolom, hogy a csapatunk, a munkatársaink vagyunk a legbüszkébbek igazából, hiszen egy ilyen emlékhelyen Múzeológusnak lenni, illetve dolgozni, bármilyen szinten dolgozni, azért ez egy nagyfokú csapatmunkát igényel. Tehát itt rögtön én kiemelném, hogyha megérkezik a látogató és belép, és igazából nem lát tisztaságot és rendet, akkor már ugye az egész napja olyan rosszul néz ki, hogy akkor, hogy egy környezet nincs rendbe tartva, tehát ugye ezért legfontosabb például azok a munkatársak, akik a műsorban dolgoznak, akik a karbantartást végzik, akár akik a tisztaságért felelős személyek, hölgyek nálunk, és az érdekes, hogy mindenki szívvel, lélekkel csinálja a munkáját, és tulajdonképpen egy csapat vagyunk, és bárki bármilyen munkakörben dolgozik, mindig segít a másiknak, mindig átdolgozik egy kicsit. A lényeg az, hogy együtt menjünk, és ez egy igazi közösséget kovácsol, és én azt gondolom, hogy ez a hely szelleme is egyébként, hogy közösséget kovácsolunk, hiszen maga, ha belegondolunk, hogy Árpád és vezérei mit tettek ott, ugye elrendezték az ország dolgai, felosztották az országot egymáshoz, egy közösséget kovácsoltak. Ez érezhető mind a munkatársaink körében, hogy ezt a szellemet visszük tovább egyébként, és én azt gondolom, hogy a vendégek is ezzel találkoznak, és ha a vendégeket megnézzük, akkor mindig leírják egyébként, hogy a munkatársaink a front személyzettel, amikor találkoznak, hogy milyen kedvesek, milyen jó itt lenni, milyen jó elbeszélgetni velük, ez ebből adódik egyébként. És én erre vagyok a legbüszkébb, hogy ezt a hangulatot tovább tudjuk vinni, amit tulajdonképpen a honfoglaló vezérek ott még megteremtettek egy 100 évvel ezelőtt.
Na, nagyon sokrétű nyilván egy ilyen emlékhelynek a működésnek. Egy icipicit hadd térjünk vissza Festihez, hogy vajon hol festette ő ezt, vagy honnan vette a vázlatokat? Én az az igazság, hogy itt sokat kerestem az országban, hogy hát nem a vereckei hágón festette, az biztos, mármint hogy itt tájképileg, de Kárpátalján ott a Tiszatáj Huszt környéke és Técső környékén találom motívum szerint körülbelül azt, amit Festi megfestett, de hogy vajon így az ihlet az honnan jött már, mint a tájra, meg a környezetre?
Hát ez pontosan tudjuk, hiszen ezt megtalálták, ezt a helyet. És itt el kell mondanom, ugye Popovics Lőrinc és Popovics Béla egyébként, aki Kárpátalján élő, kitűnő közösségi emberek, és Popovics Béla történész, helytörténész is, és ők egy kenderesként. Tehát megvan a pont tulajdonképpen teljes mértékben, ahol ezek a vázlatok készültek. A Dunatér forgatott is, ez egy dokumentumfilmet talán valamelyik oldal, internetes oldal, szerintem ez látható és rákereshető, és tulajdonképpen ott egy emlékhely is áll, ez a Munkácsi Várhegyel szemben van egyébként, tulajdonképpen a Munkács mellett van, ez a kendereske, ahol ezt festette, és oda egy emlékmű is lett állítva egyébként, egy ilyen kis fémből készült körkép részlet is, és hát emléktárba is lett állítva, ott Kárpátalján. Úgyhogy tudjuk a helyet, és hát félelmetes volt látni azt is, amikor ellátogattam oda, hogy igazából vannak még néhány részletek, egy erdőírtás részlet, stb., ami a mai napig ugyanúgy néz ki, mint a körképen, de pontosan tudjuk, hol készültek ezek a vázlatok, magát a helyet is pontosan be tudjuk, méterre pontosan.
Ezt nem tudtam, ezt sejtettem, igen. Hogy Kárpátalján, de... És a másik, igen. Hogyha jól tudom, akkor ugye Festi Árpádnak a lánya is festő lett, Festi Masa.
Igen. Hát ő is, igen, Festi Masa is festett képeket, igen, tehát ő is festett, őrizte azért édesapjának tulajdonképpen az emlékét folyamatosan, tehát azért egy ilyen nagy festő lányának lenni inkább egy folyamatos árnyékot tett rá, én azt gondolom, de hát ő is tanult, ő tulajdonképpen Münchenben, Firenzében teljesedett ki a múzeuma, ugye az első kiállítását, ha jól emlékszem, 1922-ben az ERSZT múzeumban tartották, és hát itt mutatta be ugye első műveit, egy nagyon vallásos jellegű művészetét egyébként, tehát a családra az erős vallásosság egyébként jellemző volt, és hát itt tehát rá is azért hatott, és tulajdonképpen hát Veszti Masa 1936-ban egy tragédiát élt át, amikor idős édesanyja egy tűzbaleset miatt elhalálozott, és akkor összeomlott egyébként, tehát ő aztán egy hosszabb kezelés után épült csak fel valamennyire, igazából ebből az összeomlásból, és hát teljesen az isteni transzcendens művészet felé fordult akkor, és hát élete utolsó két évét Borsod megy egy domaházán töltötte, ott lakott, én úgy tudom, és hát
Hát ha jól tudom, akkor még Rómában az Il Gesù templomban is van festménye.
Igen, én meg bélyeget is adtam ki az egyik festményéről.
Na hát, akkor, na, hát ez nagyon-nagyon érdekes volt Feszti Árpád és a Ópuszta Szeré történeti emlékpart. Egyetlen percünk van.
Akkor nagyon-nagyon röviden, hogy rengeteg lovat látunk.
Igen,
a magyarok bejövetele körképen. Meg igaz az, hogy Vágó Pál volt az, aki a legtöbb lovat festette a körképre?
Hát Vágó Pál festette a csata jeleneteket, ugye úgy is emlegetjük, ugye, mint a festő Petőfit, ugye annak idején, a 48-42-es szabadsághoz csatáját is ő jeleníti meg, és hát az az érdekes, ebben van egy anekdota is egyébként, mert aztán igaznak bizonyult, hogy amikor a körképet kiállították, ugye akkor egy idős öreg úr nagyon-nagyon hosszan és sokáig nézte a lovas csata jelenetet, és oda ment a teremőrhöz, és azt mondta, hogy nagyon sok lovas csatában járt, és valóban ilyen egy lovas csata hangulata, tehát ez nagyon jól eltalálták, és beírt a vendégkönyvbe, és utána megnézték, és hát a vendégkönyvben az aláírás az Görgei Artúr. Tehát azt mondom, hogy egy hiteles személy adhatott kritikát róla, úgyhogy érdemes megnézni, és valóban igen, tehát Vágó Pál festette a lovas csatajeleneteket.
Nagyon-nagyon szépen köszönjük ezt a színes beszámolót, és igazgató úrnak még egyszer gratulálunk az évemlékhelyéhez.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.